Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeressük Istent és másokat, hogy segítsünk mindenkinek hinni abban, még mindig lehetséges megváltoztatni az irányt, az életet választani és visszatérni a reményhez. Csak így fogja a világ újra meglelni a fényt és a békét, amire szüksége van, ahogyan az angyalok énekelték Betlehemben, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Ma kezdődik az ökumenikus imahét, melynek jelmondata, hiszed-e ezt? Az ökumenikus imahetet világszerte minden év januárjának harmadik hetében rendezik meg. A rendezvénysorozat célja, hogy a világ keresztény felekezetei közösen imádkozzanak a keresztények egységéért. Az idei évben az ökumenikus imahét országos nyitó istentisztelete ma 18 órakor kezdődik Budapesten a Deák téri evangélikus templomban. Igét hirdet Martos Levente Balázs, római katolikus segédpüspök és Steinbach József református püspök. A 2025. évi ökumenikus imahét imádságait és elmélkedéseit az észak-olaszországi Bóze monasztikus közössége készítette. Ebben az évben van az első ökumenikus zsinat 1700. évfordulója, amelyet a Konstantinápoly melletti Níceában tartottak Krisztus után 325-ben. A megemlékezés kivételes alkalmat teremt arra, hogy együtt éljük meg és ünnepeljük a keresztények közös hitét a zsinaton megfogalmazott hitvallás szerint. Azt a hitet, amely mindmáig eleven és termékeny. A 2025-ös ökumenikus imahét arra hív bennünket, hogy merítsünk közös örökségünkből, és még beljebb lépjünk a minden keresztényt egyesítő hitben. Eger ad otthont februárban a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozójának. Több mint 30 felsőoktatási intézmény keresztény fiataljait látja vendégül az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem lelkészsége február 14-e és 16-a között. 2025-ben ugyanis Pécs után Eger ad otthont a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozójának, a Keletnek. Kis csoportos foglalkozások, játékos vetélkedők, kerekasztal beszélgetések, Ternyák Csaba egri érsek által celebrált szentmise, valamint meg annyi csodás egri látnivaló várja azokat a fiatalokat, akik részt vesznek a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozóján Egerben. A 2025-ös találkozó mottója a remény nem csal meg, amelyet a Szent Évhez kapcsolódóan választottak ki a szervezők. A regisztráció már elindult, január 31-ig lehet jelentkezni az EGRI programokra. További információk elérhetők az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem egyetemi lelkészségének honlapján. Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Belgrádban tárgyalt Alekszandar Vučić szerb államfővel. Tájékoztatta a távirati irodát Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A munkalátogatás legfontosabb témája a két ország, illetve a térségünk energiaellátásának biztonsága, amelyet az elmúlt időszakban több súlyos kihívás is ért, így az amerikai olajszankciók, illetve az ukrán lépések az orosz gáztranzit megakadályozására, mondta Havasi Bertalan, hozzátette. A belgrádi megbeszélésen szó volt még a magyar-szerb kétoldalú kapcsolatokról is, a két ország gazdasági, közlekedési, védelmi együttműködésről. Versenyképességi fordulat kell, mert akkor lesz erős Európa, akkor lesz erős az európai gazdaság, ha felveszi a versenyt az Egyesült Államokkal, felveszi a versenyt Kínával. Hangoztatta a kulturális és innovációs miniszter Jászberényben a 24. jászsági menedzserbálon. Hankó Balázs a magyar kormány elmúlt fél évi tevékenységére emlékeztetve a jászok történelmében meghatározó Lehel Kürtjével példálózott. Amikor az unió soros elnökei voltunk, nem csak hogy megfújtuk Lehel Kürtjét, hanem meg is kocogtattuk Lehel Kürtjével a brüsszeliták kobakját. Azért mondta, mert azt gondolják, azt érzik, ahhoz, hogy Európa erősebb legyen, versenyképességi fordulatra és normalitásra van szükség. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult párás idő várható, főként a Dunántúlon lehetnek felszakadozások és pár órás napsütés. Néhol kialakulhat jelentéktelen mennyiségű ónos szitálás. Gyenge marad a légmozgás, a hőmérséklet napközben -2 és +4 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkins-szel, a The Chosen írórendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wales tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Örömöm forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden. És a véred táplál, élő Jézus. Szent vagy, Uram, szent vagy, mindenfele szent, szent vagy. Leborulva áldlak téged, élő.
forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden. Szent vagy összes Úr, Emmanuel. Te vagy a Szent vagy összes Úr, Emmanuel.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, Kojsza Péter vagyok. Mai adásunk témája a grafológia, természetesen keresztény szemmel. Tarac Köziné Nemes Mónika két hivatást választott magának, a teológiát és a grafológiát. Azt mondja, látszólag ezek szemben állnak egymással. Ő mégis úgy gondolja, az emberi kézírással foglalkozó tudomány egy Istentől kapott szent eszköz, aminek a segítségével kapukat nyithat a másik ember felé.
A grafológia első művelői azért orvosok és papok voltak, akik azért az Isten lelkének vezetése alatt emberekkel foglalkoztak, és felfigyeltek arra, hogy a kézírás és az ember összefügg. Én nem is tudom elképzelni, hogy ezt nem keresztény szemlélettel csinálná az ember. Én nem lehet a másik emberhez oda nyúlni, nem lehet belevágni, nem lehet beleszabni. Tényleg, hogyha az ember krisztusi alázattal nyúl másnak a személyiségképéhez, az ő lelkének a lenyomatához, vagyis a kézírásához, és tényleg építő jelleggel akar hozzászólni, vagy ebben a beszélgetésben részt venni, akkor ezekben nagy áldások vannak elrejtve.
Rádiózzanak velünk! Sokszor megosztanak a vélemények a grafológiával kapcsolatban, egyesek a pszichológia egyik ágának tekintik, mások pedig azt mondják, hogy ez egy különálló tudományterület. Kezdjük ezzel a beszélgetést. Hol foglal helyet a grafológia a tudományok sorában?
Azért azt hozzá kell tennem, hogy nagyon nehezen fogadják el, hogy a grafológia az tudományág lenne. Nem mondhatom azt, hogy teljes mértékben elfogadott, még a 21. században is, de a 20. századtól kezdve azért a grafológia és a pszichológia szorosan összekötődött, a két tudomány elkezdett egymás mellett fejlődni, és a grafológia igenis használja és alapoz a pszichológia felismeréseire és tudományára. Tehát igazából én tudományként kezelem, tehát számomra az, de sokakban él róla egy sztereotípia, egy előítélet, egy ítélet is, és emiatt nehezen tudják becsatolni oda. Tudni kell azt is, hogy nagyon sok grafológus tudománytalanul használja, én úgy gondolom, és van nagyon sok remek grafológus, aki azért folyamatosan képezi tovább magát, igyekszik a pszichológia felismeréseit, újabb kutatásait is elsajátítani és beépíteni a grafológiai munkájába.
Annak ellenére, hogy sokan nem fogadják el önálló tudományterületként, azért azt látjuk, hogy egyre több helyen használják. Mi lehet ennek a kettősségnek az oka?
Az igazság az, hogy csak a grafológia és egy grafológiai elemzés önmagában nem helyettesíti azt, hogy egy teljesen feltérképezzünk egy személyiséget. Tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy a grafológia, még akkor is azt tudományként műveljük is magas szinten, az elegendő lenne egy személyiség felismeréséhez. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy a pszichológiai tesztekkel és a legjobban összeállított és legmodernebb tesztekkel sem lehet egy személyiséget, egy lelket felmérni teljes mértékben. Mégis alkalmazható, azt gondolom, hogy egy terület, egy szakág lehet, ismereteket adhat, benyomásokat adhat, nagyon nagy igazságokat nyithat meg egy adott személyiséggel kapcsolatban, de nem lehet kijelenteni azt, hogy ez kizárólagosan az útja annak, hogy megismerjünk egy embert.
Azt mondtad, hogy nagyon sokan tudománytalanul használják a grafológiát. Mit értesz ez alatt?
Az első, ami az emberekben lejön, mikor hallják, hogy grafológus vagyok, vagy egy grafológussal találkoznak, hogy oda képzelnek egy kristálygömböt, és akkor valamiféle ilyen misztikus, varázslásos dolgot sejtenek mögötte. Ezért nagyon sok keresztény ugye el is utasítja, beleteszi a pszichológia, asztrológia, grafológia a batyuba, és akkor az egészet le is söpri az asztalról. A tudománytalanság abból fakad, mikor ebből népszerűséget akarok kovácsolni magamnak. Tehát a kezemben van egy olyan tudomány, vagy olyan ismeretnek vagyok a birtokában, ami nagyon veszélyes tud lenni például az egyes emberek számára, mert mégiscsak a kézírásból a személyiségnek olyan jellemzői területei nyílnak meg, amit nem szívesen nyitnak ki. Tehát egyrészt azért, mert veszélyes számára kategorikusan elutasítja, egyrészt azért, mert úgy érzi, hogy itt vannak valamiféle rejtett dolgok, amit ő nem tud irányítani, nem is szeret, hogyha mások ezt kézbe vennék. Másrészt pedig, hogyha egy grafológus nem alázattal, nem szeretettel, nem tudományosan fog hozzá ehhez a dologhoz, és belemászik az emberbe, és tényleg csak a saját népszerűségét keresi, tehát hogy ezzel lehet villogni magyarán. Tehát olyan dolgokat látok meg a kézírásból, amire a másik csak meghökken, és akkor innentől kezdve már nem a másik szeméről szól a történet, hanem rólam, ez nem helyes.
Azért szögezzük le, hogy a grafológiának semmi köze nincs az asztrológiához és semmilyen varázslathoz. Bár ez egy tudományterület, lehet-e ezt keresztény szemléletben végezni ezt a munkát, ezt a tudományterületet?
A grafológia első művelői azért orvosok és papok voltak. Tehát azok, akik az írással, és én azt gondolom, hogy itt az írást a nagybetűs írásra is gondolok, tehát a szentírásra, akik azért az Isten vezetése és az Isten lelkének vezetése alatt emberekkel foglalkoztak, és felfigyeltek arra, hogy a kézírás és az ember összefügg, hogy ahány ember annyi írás, és akkor elkezdték szeretettel művelni, felfigyeltek erre, képezték magukat, a tapasztalataikat összegyűjtötték. Tehát valójában én nem is tudom elképzelni, hogy ezt keresztet, hogy ezt nem keresztény szemlélettel csinálná az ember. Ezt nem lehet másképp csinálni. Nem lehet a másik emberhez oda nyúlni, nem lehet belevágni, nem lehet beleszabni. Nem lehet másképp. Tehát én amikor elvégeztem a grafológiát, én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy sokakban ez ellenérzést váltott ki, én Istentől kaptam egy ajándékot ahhoz, hogy egy másik emberhez közelebb kerüljek, és segítsek neki ezzel a tudománnyal a továbbfejlődésében.
Tehát azt láthatjuk, vagy azt tapasztalod, hogy egyházon belül is van egyfajta ellenállás a grafológiával szemben?
Természetesen, mert mindenki más hőfokon él, tehát hogy másképp éli meg a hitét, másképp gyakorolja a hitét, és tényleg vannak, akiknek a pszichológiával együtt ez nem fér be. Én ezt elfogadom, senki sem győzködöm. Volt már olyan beszélgetésem, amikor na, akkor teszteltek. És egy csodálatos beszélgetés jött ki belőle, egy lelki beszélgetés jött ki belőle, és kiderült, hogy tényleg, hogyha az ember Isten vezetése alatt, krisztusi alázattal nyúl másnak a személyiség képéhez, az ő lelkének a lenyomatához, vagyis a kézírásához, és tényleg építő jelleggel akar hozzászólni, vagy ebben a beszélgetésben részt venni, akkor ezekben nagy áldások vannak elrejtve.
Azt szoktuk mondani, hogy a szem a lélek tükre. Ebben a beszélgetésben szerintem ezt nyugodtan tovább szűhetjük abba az irányba, hogy a kézírás is lehet a lélek tükre. Mi mindent tudhatunk meg egy embernek a kézírásából? Mi minden derülhet ki ebből?
Kézírásból nagyon sok minden kiderül. A személyiségnek alapvető rétege is, tehát olyan személyiségvonások, amik nem fognak megváltozni, bár saját magamat javítom, mert az ember léte és elhívása Istentől nem a tökéletesség, hanem a folyamatos növekedés. Tehát folyamatosan változunk, nem tudunk változás nélkül élni, tehát még egy idős ember is képes a változásra. Ugyanakkor vannak benne olyan jelek is, amik éppen az aktuális állapottól függnek. Ilyen íráskörülmények vannak, hogy milyen a külső környezet, milyen a lelki állapota, milyen a fizikai állapota valakinek, milyen adottságai vannak, mik azok az életkörülmények, élettörténetek, mi az az aktuális helyzet, amiből éppen most jött, és ami befolyásolhatja a kézírását. Azt mondjuk, hogy a kézírás agyírás, tehát onnantól kezdve, hogy az írás az készségé válik, tehát már tulajdonképpen nem is figyelem, hogy én hogyan írok, mint egy elsős, második osztályos gyerek, akkor onnantól kezdve már nem nagyon tudom befolyásolni, hogy ezek a személyiségvonások és ezek az éppen aktuális jellemzők belekerüljenek, beleszövődjenek a kézírásomba.
Lehet-e a kézírásomat megváltoztatni tudatosan, és tudok-e ezáltal úgymond hazudni, vagy tudatosan más képet festeni magamról, mint amilyet szeretnék? Már hogyha ez valakinek a szándékában áll, persze.
Hát persze, hogy lehet, sőt vannak, tehát azért, tehát vannak rá próbálkozások azoknak az embereknek a részéről, akiknek vannak kriminalisztikus hajlamai. És én azt gondolom, hogy főképp azok, akiknek vagy nagyon rossz szándéka van, tehát tényleg kriminalisztika területére tartoznak azok az emberek, vagy olyanok, akik az én képükkel valahogy nem tudnak mit kezdeni, és egy kiforratlan én képük van, és kevésnek érzik magukat, mást szeretnének mutatni, vagy esetleg van benne egy szándékosság, hogy igen, kifejezetten egy jobbik oldalamat szeretném, és akkor elkezdenek írni, de ez a kézírásban abszolút lejön és látszik. Azt tudni kell, hogy maximum 2 soron keresztül tudunk tudatosan odafigyelni, tehát kontrollálni a figyelmünket, hogy megformáltak legyenek a betűink, de
utána elveszítjük
igen, mert ez íráskészség, tehát egyszerűen nem arra figyelsz, amit írsz a mondandódra, a tartalomra, és az utolsó 2 sor az, amiben szintén visszajön, a záráskor egy ilyen kontroll, hogy akkor most visszatérek oda. Egy egész oldalt teleírni, ahhoz nagyon-nagyon komoly elszántság kell, hogy én végig tudatosan úgy írjak, hogy én egy másik oldalamat akarjam mutatni. Egyébként erre egyértelmű jelek vannak a kézírásban, hogy valaki nagyon-nagyon-nagyon mást akar csinálni, tehát ott megtorpanások vannak, más a vonalvezetés, görcsösség van, tehát ott nagyítóval is nagyon könnyen ki lehet mutatni, meg szabad szemmel is, más a nyomatéka az írásnak, hogy az a személy nagyon-nagyon görcsölt és nagyon-nagyon figyelt arra, hogy hogyan ír.
És még egy dolgot emelnék ki, az aláírást. Az elképzelhető, hogy az aláírásunk különbözik egyébként az írásunktól, az írásképünktől?
Az aláírás egy külön szakterület, tehát annak, akik kifejezetten az aláírással foglalkoznak, és jelentek meg nagyon jó grafológiai könyvek, amik a kifejezetten csak az aláírással foglalkoznak, híres embereknek az aláírásait is összegyűjtötték. Az aláírás az egy plakát önmagunkról. Ez azt jelenti, hogy ebben az aláírásban vagy az van benne, ami vagyok, és ezt én nagyon szépen és tudatosan érett személyiségű emberként azt írom le, ami vagyok, vagy pedig, ami szeretnék lenni. Ez általában az írás minta során egyértelműen kiderül, hogy az a személyiség milyen én képei rendelkezik, vagyis hogy az én képe és az én ideál egálban van-e. Ha az egálban van, akkor az aláírásom általában ugyanolyan, mint a szövegírásom, tehát itt látom, hogy oké, tehát ő nem akar más mutatni, sem jobb, sem rosszabb, fölvállalja önmagát. Az aláírás az egy különleges dolog, kiírja-e teljesen a nevét, vagy csak a családnevet, vagy csak a keresztnevét írja ki a személy, összeköti az aláírás például, milyen plusz jeleket használ, megalkotott-e az az írás. Ugye magunkról tudjuk, hogy azért ilyen kamaszkorban elkezdjük az aláírásunkat próbálgatni, kreálni, tehát ahogy a személyiségünk fejlődik, hogy próbálunk egy ilyen plakátot létrehozni az aláírásunkban, nagyon sok mindent elárul. Aláhúzom, pontot teszek a végére, teszek különböző díszítéseket hozzá, vagy egyértelműen áthúzom középen az egészen. Tehát az aláírás az rengeteget árulkodik.
Közben azon gondolkodtam, hogy mennyire vannak exakt szabályok a grafológián belül, mennyi múlik a grafológusnak a személyiségétől, a szubjektivitásától, az egyéni megítélésétől?
A grafológia az is éppen ebben rejlik a tudományossága és az exaktsága, hogy azért mérési eszközöket használunk, és megvannak azok a standardek, a több mint 200 írásjegyet vizsgálunk, amelyben azért tudunk mihez képest viszonyítani, meg vannak ezek a mérési eszközök, meg vannak a normák, amik azok a normál tartományok, a nem normál tartományok, amelyek alapján tudjuk ezeket a kézírásokat vizsgálni. Ezek a mérések szerintem nagyon fontosak, különösen akkor, hogyha egy teljes körű személyiségképet akarok elkészíteni. Ugyanakkor vannak szubjektív tényezők is, és vannak olyan tényezők egy kézírásban, például a formanívója, a ritmusa, a makrostruktúrája, tehát hogy hova helyezi az írástömböt a fehér lapon, tartja-e a saját standardjét, tehát a saját írását megfelelőképpen végig következetesen tartja az írás során. Tehát vannak olyan írás jellemzők, amiket viszont mégiscsak szubjektíven kell megítélnem, és hát ez olyan, mint egy prédikáció, tehát magadat nem bírod belőle kiszedni, tehát mégiscsak benne vagy te is. Van egy erősen intuitív ága is a grafológiának, tehát akik erre teszik a hangsúlyt, van egy másik ága, amelyik csak a mérésekre és a mérésekben tartja a forrását igazából a személyiségkép készítésének. Én azt gondolom, hogy egy egészséges egyensúlyt kell megtalálni. Nem szaladhatok el nagyon intuitívan, és csak a grafoszimbolikával foglalkozom, hanem nagyon komolyan a kettőt ötvöznöm kell ahhoz, hogy egy mégiscsak egy valósághű személyiségkép kerüljön ki a kezem alól.
Részben már említetted, hogy mennyi mindent kell figyelembe venni a grafológusnak, amikor egy írásképet elemez. Érdekességképpen tudnál említeni egy-két olyan általános dolgot, amiből következtethetünk az illetőnek a személyiségére?
Legjobban talán a 10 perces elemzésekből tudnék példákat hozni. Ezek olyan rövid portrék, rövid elemzések, amikor a kézírásnak a készítője, tehát tulajdonképpen 10 percen van rá, és első látásra kell, az első látás és az első benyomások alapján kell, és mérőeszközök nélkül egy nagyon jó személyiségképet készíteni. Ezek nyilván a legjellemzőket emelik ki. Például ilyen az egyik kedvencem a dőlés. A dőlés a grafológiában az értelem, érzelem és akaratnak az egyik vizsgálandó jegye és területe. És ha már ránézek egy kézírásra, és akkor látom, hogy ez egy balra dőlő írás, akkor tudom, hogy egy olyan emberrel ülök szemben, aki eléggé akaratos, és nagyon nehezen enged ebből az akaratból, sok mindent ilyen tekintetben irányít a saját életében. Ha állóírással van dolgom, akkor tudom, hogy egy értelemvezérelt ember, tehát ő egy olyan ember, aki mindent fejből. Ennek van jó és rossz oldala is, tehát például az érzelmeit is fejjel tudja kontrollálni. És az erősen jobbra dőlő írással azt tudom, hogy ott egy olyan úgy szoktam mondani, hogy szívemberrel van dolgom, bár ez nem bibliai értelemben, mert a Bibliában a szív az értelemnek a helye. Tehát egy olyan emberrel van dolgom, aki általában az érzelmei mentén gondolkodik, dönt, keresi a kapcsolatokat az emberekkel önmagával, tehát ez az erőssége is, és ugyanakkor a gyenge pontja.
Az is kiderül mondjuk a kézírásból, hogyha valaki mondjuk egy nehéz időszakon van túl, vagy hogyha valakinek egy olyan törés volt az életében, ami alapvetően megváltoztatta?
Igen, mert nyilván, hogyha egy nagyon nehéz időszakban van, akkor a hangulata, a lelkiállapota nyomottá válik, bezárkózik, a szociális kapcsolatait is zárja maga körül, tehát például nagyon jól látszik, hogyha valaki egy éppen ilyen szakasz az majd él, hogy szívesebben burkolózik önmagába, kevésbé nyit az emberek felé. Nagyon jól látható például az, hogy valaki nagyon szeret közösségben lenni, de jelenleg annyira sebzett a másik ember által, hogy nem mer nyitni, nem mer közeledni, nem enged közel magához embereket. Tehát ezek a kötésformákban, a végvonalakban egyértelműen látszódnak, hogyha valaki éppen egy bezárkózós állapotában van. Előfordul, hogy egy fehér papírlap, ugye, ami szimbolizálja maga a fehér lap a grafológiában az életteremet, azt az életteret, amiben én élek, amiben én elfoglalom a helyemet, hogy olyan pici betűkkel ír, vagy hogy nagyon-nagyon középre teszi, tehát nagyon nagy margókat hagy, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon nagy távolságokat tart mindenkitől.
És segíthet abban a grafológus, hogy megtalálja az illető saját magát?
Ez olyan, mint a gyöngyhalászat, hogy le kell menni a gyöngyért, és vissza kell jönni. Lemegyek, búvárkodom ott egy kicsit, feljövök. Amit Isten vezetése alatt kaptam, felismeréseket, látást, a saját szemeimmel és a lelki szemeimmel azt átadom, de hogy valójában rálép erre az útra, vagy elindul-e, vagy ez a impulzus segíten neki abban, hogy éppen átlépjen egy következő lépcsőfokra, ez már tényleg azon a másik személyen fog függni. Vannak olyan kapcsolataim, amik elindultak ilyen grafológiai elemzéssel, és egy-két évente újra jelentkeznek, és megosztják velem a fejlődésüket, tehát elküldik újra a kézírásokat, és fölteszik a kérdéseket, hogy akkor hogy látom, hogy sikerült előrelépni, akkor, amikor beszélgettünk onnan, hogy látom, elindult egy fejlődés jó irányba, rossz irányba. Tehát azért vannak ilyen szeretett kapcsolataim, és ez tényleg a grafológia nyomán született, amiben látom azt, hogy van, akinek segített.
Említetted a reakciókat, amiből szerintem nagyon sok van, de kettőt emelnék ki. Az egyik, hogyha valaki élből elutasítja, amit mondtál, hogy nem, én nem ilyen vagyok, ez biztos nem én vagyok. Vagy a másik véglet, aki beismeri, elmondja, hogy igen, egyébként nem szívesen beszélek erről, de én valójában ilyen vagyok. Te melyikkel találkozol a leggyakrabban?
Talán egy-két eset volt, amikor azzal találkoztam, hogy értsd jól az igazságot, ami ott megnyílt, fölnyílt, az ő személyiségével kapcsolatban nagyon határozottan és kategorikusan elutasította. Azok az emberek, akik ezt így elutasítják, teljesen mindegy, hogy grafológusnál, pszichológusnál, lelkipásztornál járnak, vagy magával az Úristennel beszélgetnek, mindaddig nem képesek a fejlődésre, amíg ezzel az igazsággal nem hajlandóak szembenézni. Nagyon ritka. Tehát én tényleg egy-két esetben beszélgettem úgy egy grafológiai elemzés kapcsán, hogy nem akartak tovább lépni, de általában mindig ott volt így a beszélgetésünk mögött, hogy tudja, de nincs kész rá, hogy változtasson, vagy hogy egyáltalán nem, változtatni azért nem tud, mert nem tudja elfogadni ezeket a kijelentéseket.
Volt már arra példa, hogy olyan embernek az írásképét elemezted, akit már régóta ismersz? És ha igen, akkor ez jelentette neked mondjuk nehézséget, vagy épp ellenkezőleg sokkal könnyebb volt így?
Egy autószerelőhöz hasonlítanám így grafológusként magamat, hogy egy nagyon jó autószerelő, ha elmegy mellette egy autó, különösen egy jól ismert, egy olyan autó, amivel sokszor volt dolga, akkor már a hangjáról tudja, hogy valami nem jól van, és azt is meg tudja mondani, hogy hol. Én sem tudom a szememet kikapcsolni, tehát bárhol, bármikor, bármilyen régi ismerősömnek a kézírásával találkozom, azért nem tudom kikapcsolni a szememet, tehát látom, nagy meglepetéseket nem okoz. Tehát azért azt gondolom, hogy az az emberismeret, amit kaptam Istentől ezekben a régi kapcsolatokban, azért nem csúszott annyira félre, hogy a grafológiai elemzés hatalmas meglepetéseket okozott volna.
Az életnek egyébként mely területei azok, ahol a leggyakrabban kérik grafológusnak a segítségét, vagy ahol a leggyakrabban használják ezt a tudományterületet?
A személyiségkép az, amit a legszívesebben, tehát a grafológia kifejezetten ennek a tudománya, a személyiségnek a feltérképezése, de használják pedagógiai grafológiában, használják ugye a munkaterületen, munkaerő kiválasztásban, vezető kiválasztásban is, van, aki a történelmi grafológiát szereti, tehát igazából nagyon-nagyon használható, de azért mégiscsak azt mondom, hogy az írás analitikával szemben, és az írás szakértéssel szemben, ez kifejezetten a személyiségre koncentrál.
Annak idején miért döntöttél emellett a tudományterület mellett? Van-e valamilyen, nyilván van valamilyen személyes motivációd?
Amikor a pásztorál pszichológiát tanultam, a nővérem abban az időben párhuzamosan a grafológiát tanulta, ő magyar történelem szakos tanár, és mindig, amikor találkoztunk a képzések után, akkor mindenki előszedte a jegyzeteit, és elkezdtünk beszélgetni, hogy én mit tanultam pszichológiából, ő elmondta, hogy mit tanult grafológiából, és felkeltett az érdeklődésemet. Tehát azt mondtam, hogy ez fantasztikus, tehát ez hihetetlen, hogy a kézírás alapján a személyiséghez ilyen közel lehet tanulni, amit én pszichológiából tanulok, ő grafológiából nagyon sok mindennel alá tudta támasztani, és akkor azt mondtam magamban, hogy ha még egyszer lesz lehetőségem tanulni, akkor én grafológiát szeretném elsajátítani, mert ezzel egy ilyen háromlábú kis széken fogok ülni. A teológia, a pszichológia és a grafológia egy csodálatos ötvözetből talán még szebb, még különlegesebb segítséget tudok felajánlani azoknak, akik kéri.
Mi az, ami a leginkább vonz ebben a területben? Részben már említetted, hogy egy fontos motiváció, hogy tudj másoknak segíteni.
Kicsit a grafológiának, a grafológia iránt érdeklődés az, ami behozható segítségképpen a lelki gondozásba. Tehát én azért nem gondolom, hogy bárki csak úgy bemenne egy pszichológushoz, vagy az ifjúsági alkalmakon felállított meghallgatlak sátorba, hogy most ő elmondja a lelki problémáit, de mivel a grafológia esetleg felkelti az érdeklődését, és azt mondja, na ilyet is tud, akkor lássuk, hogy mi jön ki belőle, eljön, és ha én nem maradok meg egy ilyen felszínes síkon, és tényleg nem a népszerűségről szól az egész, hanem az, hogy ezt a másik javára fordítsam, ami ebből kijön, akkor egy nagyon-nagyon klassz lelkigondozói beszélgetését tud formálódni, és ebben eszköz a grafológia. Tehát én ezt azt gondolom, hogy a pásztori szolgálatom mind a pszichológia és mind a grafológia eszköz.
És kapukat nyit a másik ember felé, hogyha jól értem.
Tehát gyakorlatilag egy ajtó, ahova bejön, és nem feltétlen azzal a szándékkal jön be, hogy ő most tanácsot kérjen, tehát nem lelki gondozásért jön, nem lelki vezetésért jön, nem tanácsért jön, hanem belép ezen az ajtón, ami érdekes, szeretné megnézni, hogy mi van mögötte, vajon mi sül ki belőle, és akkor közben is ugyan oda lyukadunk ki, ahonnan, ami elől ő esetleg egy kicsit menekült, vagy nem szívesen szerette volna azt a jellegű beszélgetést kipróbálni, de ugyanott kötünk ki, mert a kézírás alapján egy lelki gondozói beszélgetés indul el.
Innen nézve viszont egy nagyon fontos missziói eszköz is lehet, terület is lehet, nem a grafológia?
Én annak tartom, tehát én annak ellenére, hogy néha úgy érzem, hogy küzdeni kell az ára, mert manapság azért jobban elfogadják, tehát le kell bontogatni azokat az előítéleteket, amik úgy rárakódtak, amik egyes emberekben hozzákötődnek, és igenis másik javára fordítható szent eszköz lehet.
Hol tartunk most ezen az úton, hogy ez megvalósuljon?
Én azt gondolom, hogy mint minden ebben az életben a személyes kapcsolatokban dől el. Tehát, hogyha én egy megbízható társ leszek ebben a beszélgetésben, és nem egy olyan ember, aki több tudással rendelkezik, aki visszaélhet azzal a tudással, avval az ismerettel, amit a másik emberről kapott, akkor ebben a személyes kapcsolatban válik igazából szerethetővé a grafológia. Tehát ha én nem alázattal, nem szelid lelkűséggel, én nem a másik ember tiszteletével, ítélkezés nélkül, ez nagyon fontos. Tehát, hogy azt élje meg ebben a beszélgetésben, hogy én nem ítélkezek. Tehát nincs fehér és fekete, és nem bántom. Nem ítélkezem. Ha nem kér tanácsot, nem adok. Ha kér, akkor segítek, hogy megtalálja a saját válaszát. Ilyen szeretettel veszek részt egy grafológiai elemzésben, akkor ebben a személyes kapcsolatban fog az előítélet igazából lebomlani.
Mai adásunkban Tarasz Köziné Nemes Mónika, pásztorálpszichológus, grafológus volt a vendégünk. Műsorunkat újra meghallgathatják az europaradio.hu internetes oldalon, a hangtár menüpont alatt. E-mailjeiket az info@europaradio.hu címre küldjék, és telefonon is kereshetnek minket, elérhetőségünket a már említett honlapon találják. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kojsza Péter. Tartsanak velünk a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Velem vagy ez a
veszélyek közt támaszom, aki megtartasz engem, mert benned bízom én, benned bízom én, velem vagy ez a erő, kegyelmed elég nekem, benned bízom én, benned bízom én, velem vagy ez a erőt, kegyelmed elég nekem. Te veszélyek közt támaszom, ki megtartasz engem, mert benned bízom én, benned bízom én, velem vagy ez az erőd, kegyed.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel. Maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai vasárnapon Jézus első csodáját írja le az evangélium, amelyet nyilvános működésének kezdetén Kána városában tett. Az ifjú párról és a násznépről nem derül ki sok információ számunkra az evangéliumból, de nem is a személyük fontos. A lakodalomban jelen van Jézus a tanítványaival együtt, és ott van Mária is. Jézus édesanyjának jelenléte azt jelzi, hogy bizonyára a szűkebb rokonság valamelyik tagjának volt az esküvője, tehát a násznép Jézus rokonsága lehetett. Az Úr csodája tehát részben családi körben, a rokonság között, részben a nyilvánosság előtt történik. Mondhatjuk, hogy a családi környezetből kilép Jézus a nagyobb nyilvánosság elé, majd a lakodalmat követően elindul tanító útjára, és megkezdi nyilvános működését a nép körében. A názáreti otthonban felnövő és a családi élet keretében nevelkedő Jézus 30 éves korában tehát kilép a nép elé, majd tanítványokat gyűjt maga köré, és küldetését teljesítve elkezdi hirdetni Isten országának örömhírét. Ettől kezdve a tanítványokkal együtt mi is végig kísérhetjük útján egészen addig a pillanatig, az ő órájáig, amikor a kereszttel meghalva teljesíti megváltói küldetését. Ahogyan egykor belépett a lakodalmas házakba, és nem félt betérni a vámosok házaiba, ugyanígy belép a mi otthonainkba, templomainkba, iskoláinkba és a munkahelyekre, belép a mi életünkbe is. Jelen van a férfi és a nő közös életének kezdetén, jelen van a házasságkötéskor, és jelen van minden család életében. Miért vett részt Jézus a mennyegzőn? Így fejezte ki tiszteletét a kánai házaspár iránt, s egyúttal megmutatja tiszteletét a férfi és a nő szent életkapcsolata a házasság iránt, amely a Teremtő Isten akarata szerinti kapcsolat. Miért tette Jézus ezt a csodát? Biztosan nem feltűnési vágyból cselekedett. Ha az eset nagyobb feltűnést keltett volna az emberek körében, arról beszámolt volna az evangélista. Akkor miért változtatta át a vizet borrá? Bizonyára fontos volt Jézus számára, hogy rokonsága körében a borhiány miatt ne szakadjon félbe az ünnepi öröm. De az is indokolhatta tettét, hogy segítsen a házaspárnak, illetve szegény családjaiknak. Természetesen édesanyja kérését sem akarhatta visszautasítani, hiszen akkor azt gondolhatnánk, hogy hiába kérjük Mária közbenjárását gondjaink közepette. Mindemellett a legfontosabb mégis talán az lehetett, hogy egyértelműen megmutassa isteni erejét, hatalmát és dicsőségét. Szent János evangélista szintén éppen ezt hangsúlyozza a történet lezárásakor. Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában, kinyilatkoztatta dicsőségét. Ez az első csoda, és aztán majd Jézus minden további csoda tette is, az ő isteni hatalmáról, isteni erejéről tanúskodik. A csodák megerősítik kortársaiban és bennünk is azt, hogy Jézus a mennyei atya küldötte, és valóban Isten fia. Isteni erővel hirdeti tanítását, isteni képességgel gyógyítja a betegeket, és isteni hatalommal bocsátja meg a bűnöket. A csodák mind-mind olyan jelek számunkra, amelyek Jézus istenségében való hitünket erősítik meg. Milyen kapcsolat van a csoda és a hit között? A csodák leírásánál kettős irányú hatást figyelhetünk meg, egyrészt a hit megelőzi és feltételezi a csodát. Főként a beteggyógyítások eseteire jellemző, hogy a csoda azután következik be, hogy a beteg ember kinyilvánítja hitét Jézus iránt. Másrészt a hit követi a csodát, azaz a csoda látványa hitet ébreszt mindazokban, akik látják és megtapasztalják azt, mert valóban Istennek tartják azt, aki a csodát véghez vitte. Ezt támasztja alá, hogy a kánai mennyegző művelt csoda leírása kapcsán az evangélista fontosnak tartja megjegyezni, hogy Jézus tettét látva tanítványai hittek benne. Fogadjuk meg Jézus édesanyjának jó tanácsát, és tegyük meg mindazt, amit Jézus mond nekünk. Ha engedelmeskedünk neki, mi is részesedhetünk dicsőségének látásában, megtapasztalhatjuk csodatetteit, és növekszik hitünk. Jézus jelenléte életünkben az ő isteni dicsőségének látása és csodáinak megtapasztalása ébresszen mindannyiunkban igaz hitet. Urunk Jézus Krisztus, te az Atyától jöttél a világba, őt dicsőítetted meg életeddel. Mindenkor az ő akaratát teljesítetted, neki engedelmeskedtél. Vállaltad, hogy emberré legyél, emberként élj, és vállaltad a halált is. Segíts minket, hogy észrevegyük közelségedet, jelenlétedet, szeretetedet. Segíts minket, hogy megtaláljunk téged, s vezess minket az Atyához. Maradj örökké köztünk, hogy szereteted állandóan bennünk legyen. Add meg nekünk az újjászületést, hogy egészen Istennek élhessünk. Segíts minket, hogy tanúságot tegyünk rólad, az igazságot kereső embereknek.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A Szent Misét Lúci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa mutatja be. Orgonán közreműködik Kubik Tamás. Énekel Szajkó Anita énekművész. Kérjük, imádkozzanak velünk!